Úgy gondolom, hogy az órás világban nem sokszor lehetünk tanulni annak, amikor éles narratíva váltás történik. Lehet, hogy ezek is most itt igazából nagy szavak, és nem is vagyok benne biztos, hogy itt most feltétlenül erről van szó, az viszont biztos, hogy van egy gyártó, aki 50 éve kvarcórákat gyárt, és ez a saját ön definíciója is volt, és most ezt felrúgta, és kijött egy teljes automata sorozatta, amiért konkrétan a teljes órás világ meg volt őrülve, és ha egyet értesz, ha nem, ez szerintem mindenképpen látnod kell. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy beszéljünk órákról.hu-n. Ennek a videónak a rövidített részei már természetesen napokkal ezelőtt elérhetők voltak a különböző platformokon, ahol jót mennek az állóformátumú videók, és akkor nagyon sokan belém álltak, hogy ez az én hülyességem, igazából csak én vártam az egész órás világnak, semmi köze hozzá, és senki nem válta, és blabla. Viszont, hogyha megnézitek a nagy órás portáloknak a cikkeit, az teljesen másról tanúskodik, nem beszélve a vacsúzik fórumokról, a különböző Facebook csoportokról és ilyesmiről, de hogy ugye alapvetően miről is van szó, arról, hogy ugye a Casio 50 éve gyárt kvarcórákat, és csak és kizárólag kvarcórákat, és tavaly elkezdődött a pletyka, hogy jönnek automata Casiók, és akkor így iszonyatosan lelkes lettem, de mondták, hogy nagyon durva embargó van rá, az információ nem mehet ki, harakiri, meg ilyesmi, és tavasszal megerősítették, hogy biztos, hogy jönni fog, és márciusban pedig kijött az első leak ezekkel kapcsolatban, ami elsőre meglepő volt, mert nyilván amikor egy ilyen kaliberű dolog érkezik, akkor senki sem olyanra számít, mint ami lesz a végeredmény. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a Casiónak az imázsába is organikusan érintkezik, és úgy gondolom, hogy magának az Edifice almárkába is szerintem nagyon jól tud illeszkedni. Az, hogy egyébként ez tényleg egy jó döntés volt-e, az majd csak utólag retrospektíven fog látszani, meg az is, hogy egyébként mibe fog kifutni majd ez a jelenleg 5 darabos kollekció, viszont egyébként nem szeretnék ilyen nagy jövőfejtegetésbe elmenni, meg hogy ez most tényleg valami teljesen újnak a kezdete, vagy csak egy ilyen családbővítés, úgyhogy erről egyelőre fogalmam sincs, azt viszont tudom, hogy szeretném ezt az 5 példát itt most veletek együtt megnézni. Ugye az idő sok szempontból ellenünk dolgozik, ez alapvetően a globális disztribúció miatt is van, meg amiatt is, ahogy Európában működnek ezek a fajta márkák, és konkrétan az van, hogy Németországban már egy hónappal ezelőtt, sőt másfél hónap ezelőtt is megérkeztek ezek a modellek, mi pedig csak csorgathattuk a nyálunkat, és nézhettük, hogy basszus, náluk már ott vannak, már kerülnek fel a videók, meg minden, nálunk pedig nincs, viszont a hét elején befutottak, és szerencsére már hozzám is megérkeztek, sőt igazából már a múlt héten megérkeztek volna, csak csütörtök pénteken nem volt itthon, és akkor már mondtam a futárnak, hogy akkor jöjjön kedre, és akkor így fog belőle történni a dolgok, mindegy. Egyébként az volt az időzítés, hogy augusztus első hetében meg fognak érkezni, ez így is van, utána akkor jönnek még egy kis logisztikai folyamatok, bevételezés, meg ilyesmi, és utána a következő héten kezdték el a különböző partnereknek kiküldeni, így egyébként hozzám is így érkeztek. Azt el kell mondani még róluk egyébként, hogy kevés van belőlük, tehát Magyarországon is sokszor annyi megrendelés volt ezekre a modellekre, mint ahány példány érkezett, és egyébként tök szerencsések vagyunk szerintem, hogy egyébként mindegyik példányban jutott nekünk, mert ha jól emlékszem, akkor a Carbonból nem is készült olyan sok, hogy hivatalosan nem kommunikálnak ilyen limit darabszámokat, meg ilyesmit, de azért azt szerintem lehet sejteni, hogy mondjuk ez a Forge Carbon tokból nem gyártanak olyan iszonyatosan nagy mennyiséget, tehát abból, ha bármennyit is kértek volna, biztos, hogy csak hasonló mennyiség érkezett volna. Na de nem szeretném tovább szaporítani a szót, nézzük meg ezeket az új Casio Edifice EFK 100-asokat. A család elég egyszerűen indul, és a rövid videóimban is én elkezdtem a kék verziót. Ennek az elektroformázott számlapnak egyébként az az egyik szépsége, hogy ugye elméletileg egyediek, tehát hogy hasonló számlapok vannak, de lényegében mindegyik számlap más, legalábbis ugye alapvetően a réz megmunkálásának a folyamán így jönnek ezek a mintázatok létre. Viszont például, hogyha nem annyira jó a megvilágítás, mint például nekem itt most a stúdióban, engem jól láttok, viszont az órára kevés fény jut, így gyakorlatilag csak annyit látok jelenleg belőle, hogy egy sötétkék számlapos óráról van szó. Engem ami elsőre megdöbbentett, az az, hogy mennyire japán lett, így minden ízében és minden DNS-ében. Ezek a hosszított tokfüleket, amikor kijöttek az első dizájnok, akkor nem feltétlenül azt figyeltem, hanem a számlapokat fürkésztük meg minden, de hogy ez a hosszított tokfüles dizájn, ez ilyen iszonyatosan Grand Seiko feeling számomra legalábbis. Nyilván nincs benne az a fajta igényesség, nincsenek benne azok a fajta trükkös és drága megoldások, mint amit egyébként meg tudnak kapni a japán luxusgyártóknak a vásárlói, viszont egyébként engem meghökkent. Nagyon tetszett az, hogy itt is próbáltak belecsempészni azt a hangulatot, ami ez a japánok nagyon értenek, a Szálláz, illetve a Zeratsu polírozásnak a hangulatát. Technikailag ez egyébként nem az, csak emlékeztetre. Ugye itt is vannak szálhúzott felületek, amik találkoznak tükörpolírozott felületekkel, de azért ez nagyon nagyban más. Itt mondjuk például pont meg lehet nézni, hogy ezek a felületek mennyire torzítanak valójában, tehát hogy ezek nem teljesen síkak. Ugye a Zeratsu polírozás ebben is teljesen más, viszont ahhoz egyébként sokkal több idő kell, és azt nem lehet géppel csinálni, legalábbis ezt szokták mondani. És egyébként iszonyatosan örülök neki, hogy ezek a modellek is tényleg ilyen nagyon 70-es évek hangulatát idézik. Vannak, akik elmentek abba az irányba, hogy hogy ezek ilyen PRX killerek, meg minden. Én meg úgy gondolom, hogy teljesen más játéktéren játszanak ezek az órák. Persze hozzák ezt a 70-es éveknek a... Ugye az Edifice-nek alapvetően a DNS-ében van a 70-es éveknek az motorversenyzős formája, és nem a lapított hordóformája, mert szerintem ami itt előttünk van, ez nem klasszikusan, sőt igazából semmilyen szempontból sem lapított hordóforma, legalább és vagy ha az, akkor nem tudom, én az én szememmel van gond, de hogy én ezt egyáltalán nem érzem annak, ez már azon egy kicsit túl van, tehát ez már túl van azon, amikor az Oyster Quartz-nak megjelent ez a texánós, tényleg lapított hordóformás dolga, ez az Oyster Quartz-os, és így elindult a mai OP-k és a mai Datejust-ok felé, tehát most valami ilyesmi fajta mozgás, hogyha ezt így Rolex-esen fogalmazok, akkor valami hasonlót vélek bennük látni, és ez lényegében hozza az integrációs acél sportórát, és nagyon sokan szeretik ezt a zsánert azért, mert nagyon mobilisan lehet hozzá öltözködni, lehet sportosan, lehet elegánsan, lehet rajta szíjat cserélni, általában ezekre szerintem azért nehéz lesz, erre azért szerintem mondjuk bőrszíjat kapni az elég hard, de mindegy, szóval az szerintem így lényegében felejtős, vagy hát majd, ha kellően népszerű lesz a zsáner, akkor valószínűleg lesznek olyan bőrművesek, akik majd csinálnak rá. Ettől függetlenül ezeket a modelleket biztos, hogy nem tenném amúgy bőrszíjra, de ezzel együtt is úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon jól el vannak találva. Tetszenek ezek a H-linkek, tetszenek azok az apró kis finomságok, ami még így is bele tudott kerülni annak ellenére, hogy milyen árban van. Például nekem nagyon tetszik az, hogy a középső linkeknek az alsó egynegyedénél meg vannak csapva, és ott megkapták a polírozást. És ez nyilvánvalóan azért jó, mert ilyen minden napokban, amikor rajtunk van, ez ad egy kis játékosságot az egésznek, és azon tud táncolni a fény, szerintem iszonyatosan szemrevaló. És ettől a megoldásra egyébként nem lesz túl sok, nem fogod ékszerórának érezni, de mégiscsak van rajta valami, amitől plusz, és amitől nem érzed azt, hogy ez csak és kizárólag egy eszközóra, hogy nagyon industriális, vagy egyébként a szálhúzott felületeknek mindig van egyfajta industriális hangulata, úgyhogy ezekre a kiadásokra lehet mondani, hogy trükkös fiúk mind a két térfélen játszanak. És ugye miközben itt beszélek erről az órára, mutogattam a kéket is és a zöldet is, és a fehérrel azért egy kicsit szándékosan vártam, ugyanis a fehérnek a számlapja szerintem így úristen. Tehát konkrétan ez volt a legelső szó, amikor kibontottam és megláttam. Természetesen vannak az Edifice-nek ehhez hasonló számlapjai már, viszont ugye azok nagyon sportosak, ott nagyon zömökek, nagyon zsúfoltak maguk a számlapok, és ott nem dominál ennyire, ott csak egyfajta ilyen kis háttérként, ilyen kis festővászonként funkcionál maga az anyag. Itt viszont nagyon-nagyon hangsúlyos, és alapvetően még hangsúlyosabb lenne, hogyha az Edifice felület nem lenne ott, hanem mondjuk a Casio felület lenne akkorában, és csak ez a két dolog lenne rajta, hogy Casio automatik. Viszont akkor meg így besoroltatlanná tenni magát az almárkát, és így senki nem értene, hogy akkor ez most miért Casio, és hogy egyébként hova is tartozik. Úgyhogy logikusan kellett ide az Edifice család, viszont úgy gondolom, hogy erre is azért igaz, hogy a kevesebb néha a több. Ettől függetlenül az én szívem ez a fehér darab egyértelműen erre bolta. Én azt hittem elsőre, hogy a Forge Carbon verzióket leszek majd oda, de ez a fehér az szerintem, ami egyszerűen zseniális. Nem tökéletes, ahogy egyébként ebben a kiadásban is majd egy csomó hibát el fogok mondani, legalábbis ami nekem nem tetszik, ezek majd természetesen a videó végén lesznek, addig még egy kicsit hadd dicsérjem őket, úgyhogy ezt a dicséretet szerintem már a beharangozott Forge Carbon számlapos verzióval is folytassuk. Forge Carbon verzióban azt tetszik, hogy ez lényegében egyfajta ilyen átmenetet képez a maguk a belépő modellek, amit mondjuk hívjuk most a kéket ennek, vagy hát a könnyen emészhető modellek, és ennek a kollekciónak a felső vége a teljesen Forge Carbon tokos verzió között. Tehát ez egy kicsit ilyen jut is marad is, hogy mégis acélszíjon van, de mégis megkapja azt a fajta számlapot, amit megkapott a drágább verzió is. Úgyhogy ez a fajta kis játék, ez nekem nagyon tetszik. Meg az is, hogy egyébként ez csak 10.000 forinttal drágább a belépőknél. Tehát konkrétan lehet egy Forge Carbon számlapos órán 130.000 forintos nagyságrendben, ami azért szerintem mindenképpen egy egészen jó ötletnek tűnik, meg egy nagyon jó ajánlat. Az előbb dicsértem a szíjat, és a szíj dicsérése közben nem tértem ki ki a zárra, vagy a csatra, attól függ, hogy hogy tetszik. Nekem ez a fém zár egyébként iszonyatosan tetszik, hogyha megnézitek, teljesen tömör és egyébként nyitáskönnyített zár van rajta, ami egyébként olyan szempontból volt számomra meglepő, hogy arra számítasz itt a 100.000 forintos kategóriában, hogy van valami, amin a gyártó spórolni fog. Biztos, hogy van. Tehát, hogy ez így ilyenkor ül a vállunkon, meg a fülünk mögött, meg minden, hogy tuti, hogy van valahol valami olcsóság, amitől így azt fogod érezni, hogy, hogy ez ilyen szar. És el kell, hogy mondjam, hogy nincs. Tehát, hogy technikailag ebben nem tudsz olyat mondani, ami gyenge. Illetve, ha nagyon akarunk kötözködni, akkor természetesen lehet, de hogy 100 méteres vízállóság zafír elől, hátul, tömör szemes, és egyébként tömör végszemes, és a maga zárja is tömör acélból van, és tök igényes. Tehát, hogy ezekben így technikailag és felsorolás szinten sem lehet belekötni, és a kivitelezése is egyébként iszonyatosan jó. És akkor néhány adat azoknak, akik szeretnek a számok birodalmában elveszni. Az átmérője 39 mm-es, a hosszúsága az 47 mm, a vastagsága pedig 12 mm-es, és hogy nagyon aprólékosak legyünk, maga az integrált szíj az 21 mm-nél kezdődik, és elkeskenyedik egészen 16 mm-ig, legalábbis én azt mértem, hogy nagyjából valami hasonló a csatlakozása a csatnál. Lehet azt mondani, hogy találsz más hasonló órákat 100.000 forintért, vagy ebben a kategóriában, de úgy gondolom, és magasabb vízállóságú órát találsz természetesen, ami mondjuk nem lesz zafír, illetve találsz zafírt, aminek a vízállósága pedig ez alatt lesz, mert mondjuk csak 50-es lesz. Tehát, hogy szerintem ebben a kombinációban, hogy nagymárkától 100 méteres vízállóság zafírral és automatával, az így nem nagyon van természetesen, mikrobrendeknél van, meg kismárkáknál van, ilyen AliExpress-es márkáknál, ezeknél minden lehet találni, de mondom, ezt a fajta specifikációt, és ráadásul egyébként ilyen minőségű szerkezettel, mert lehet az NH35-re nagyon sok mindent mondani. De ugye volt egy rövid videóm, ahol 100.000 forint alatti automata órákat ajánlottam, és azokban konkrétan mind az 500.000 forint alatt volt, gyakorlatilag az Epson Groupnak, meg a Seiko-nak is a belépő kategóriás szerkezetei voltak benne, azt hiszem a 7S26-os szerkezet rémlik, amivel konkrétan az van, hogy mondom, hogy csak automata, és nincs benne kézi húzás, és nincs benne másodperc stop. Tehát egy tényleg ilyen nagyon basic szerkezetek, ahhoz képest az NH35 szerintem egy tök jó szerkezet. Persze papíron és elméletben lehet olyat találni, de ha így megcsináljuk az összehasonlítást, és mindenképpen egy ilyen integrált fémszíjas acélsportórás dolgot szeretnénk találni, ráadásul ebben a fajta mérettartományban ott azért ez nehéz lesz. És oké, itt tudom, hogy megnézed a Vostok Europe-nak az N1 rakettjét is, az nagyon sok szempontból hasonló, sőt ugye abból vannak ugyanúgy NH35-ös verziók. Viszont azok természetesen nagyobb darabok, és ott megint nem találsz zafírt rajtuk, úgyhogy egyébként a vízállóságuk meg hasonló, vagy jobb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a három dolog egyszerre, hogy egyben valahol megtalálod, az nagyjából szerintem itt van. És ez az órásvilágnak az egyik szépsége, hogy mindig lehet találni valamilyen olyan feltételrendszert, amiben az adott modell például jobb, mint mondjuk a többi, és alapvetően ezt még a gyártók szerintem nem is szokták ennyire kommunikálni, ezt így alapvetően ennek a felfedezését sokszor ráhagyják a hozzám hasonló óra buzikra, akik majd így megfejtik, hogy alapvetően mi az, amiben ez a modell a legjobb, és amiben ez ki tud emelkedni egyfajta ilyen képzeletbeli mezőnyből. Túloldalról nézve viszont, amikor választani kell az embernek, akkor pont ez a nehézsége, hogy olyankor meg nekem kell, hogy a saját prioritásaimat rendbe rakjam, és az alapján soroljam be az órákat, és ezt nem hagyhatom másra, hogy más tegye meg ezt a sorrendbeállítást, mert lehet, hogy neki teljesen más fontos, mint nekem. Úgyhogy az órásvilágnak ez a szépség, és ezért érdemes szerintem elmélyülni benne. Én viszont túlmélyre mentem most így az acélmodellnek a simogatása közben, úgyhogy a full karbontokos verziót azért még vegyük a kezünkbe. Ez az egyetlen ebből a sorozatból, ugye, ami nem fémszíjjal érkezik, sőt nem is acél tokkal érkezik. Ami ezen a modellen ugye acél, az a lünettája, a hátlemeze, illetve a gumiszíjon a csatja. Azok fekete PVD-be vonatot, valamint az integrált szíjnak a végszeme még olyan, ami szintén megkapta ezt. A fekete modellet az összes közül, ami szerintem a legsportosabb lett. A fémszíjat azt ugye lehet átmenetileg hordani, viszont a gumiszíj az egyértelműen nem állhat az elegancia jegyében, az egyértelműen a sportnak, illetve ennek az eszköz órás történetnek a jegyében áll. Ugye a szerkezetet ezzel már emlegettem, de akkor nézzük meg hátul is, ugye NH35-ös szerkezetről kell beszélni, amit ugye a Seiko gyárt, és ezzel már többen köszörülték a nyelvüket, hogy úhagy, tehát akkor a Casio-nak most sikerült tokoznia egy Seikót, viszont amit egészen eddig elmondtam, az egyébként mind a Casio-ról szólt, hogy a Casio milyen tokot gyártott hozzá, milyen szíjat gyártott hozzá, milyen csatot gyártott hozzá, milyen zárat gyártott hozzá, hogy milyen kristályt gyártott hozzá, meg ilyesmiket. Úgyhogy természetesen persze egy olyan szerkezettel dolgoztak, amit könnyen be tudtak szerezni, és egyébként is úgy emlékszem, hogy a Casio-k abúgy is nagyon sokszor készülnek Seiko szerkezetekkel. Quartz modelljeinél sem számít egyébként szentségtörésnek az, hogy Seiko szerkezet van bennük, itt miért számítana annak. A szerkezethez természetesen nem nyúltak, nem kapott dekorációt, nem kapott hőkékit és semmi ilyesmit természetesen, hanem egyszerűen csak a rotorra rákerült egy Casio Edifice logózás. Ha nagyon megszemléljük a hátlemezt, akkor ott azért még feltűnhet egy-két érdekes dolog, például az, hogy Cased in China. Ezen azért lehet, hogy sokan fel fogják kapni a fejüket, hogy úristen, de hát, hogy a Casio-kat nem Japánban gyártják, és nem a Casio-knak a nagyon nagy részét már nagyon régóta nem. És ugye, hogyha a harmadik féltől származó szerkezeteket tesz egy gyártó saját órájába, annak szeret általában saját kaliberszámot adni, és ez most itt is megtörtént, ez az 55-75-ös szerkezet, ami ezekbe belekerült. Eddig elmondtam szerintem mindent, ami erről pozitív, hadd fogalmazzak meg akkor egy kis kritikát, ami az NH35-tel kapcsolatos, és nem az a bajom, hogy NH35 került bele, mert szerintem ez egy tök megbízható szerkezet. Az sokkal inkább, hogy az NH35 miatt a toknak ezt a fajta végtelen eleganciáját, ami egyébként az oldal profilból következik, azt így kicsit elvesztette, tehát sokkal jobban hasonlít ez a, ha oldalról nézzük ezt az egészet, egy UFO-ra. Tehát konkrétan látszik egy nagyon kis vékony lemez, és alul és fölül kitüremkedés van benne, tehát konkrétan, minthogyha nem egészen ilyenre tervezték volna ezt a tokot, aztán lehet, hogy ez csak az én képzelgésem, nyilvánvalóan mikromilliméterre meg van tervezve, tehát hogy nem az van, hogy elkezdték belerakni a szerkezetet, aztán rájöttek, hogy Józsi, figyelj, nagyobbra kell venni, alul is, meg felül is, és ha már fölül, a számlap is, ugye nagyon szépek ezek a rakott indexek, nekem iszonyatosan tetszik, viszont ettől magasabbra kellett tenni a mutatókat, magasabbra kellett tenni a tengelyt, a másodperc mutatót és mindent, és ezért így maga a kristály is nagyon magasan van, és így a belső gyűrű is tök magasan van, úgyhogy ezt az egészet sokkal jobban össze lehetett volna nyomni, ebből lehetett volna nyerni 1-2 millimétert, és akkor teljesen más hangulata lenne ennek az egésznek, úgyhogy nekem az lényegében az egyetlen kritikám ezzel kapcsolatban ez. Az NH35-tel kapcsolatban akkor még egyet, nagyon sokan nagyon magasra tették az elvárásaikat, és úgy gondolták, hogy ha most már kijön a Casio 50 év után először automata órával, akkor biztos, hogy hoznak valami saját kalibert, vagy valami saját módosított kalibert, vagy valami teljesen más. Ezzel szemben ez ilyen kicsit csalódáskeltő, hogy nem ez történt, és ez alapvetően én nem lepődtem meg rajta, de nagyon sokan szerintem azt várták, hogy akkor most égszakadás, földindulás, most jön valami hatalmas bejelentés, és akkor lesz valami saját szerkezet, és nem lett. Úgyhogy szerintem inkább az előzetes elvárásokkal kapcsolatos dolog volt az, ami miatt így sokan csalódottnak érezhetik magukat ezekkel az órákkal kapcsolatban. Viszont ami nem csalódáskeltő, az ezeknek a modelleknek az ára. Ugye a három legegyszerűbb modellnek az ára 121.990 forint országosan, karbon számlapos változatnak az 132.990 forint, a teljesen karbon tokos és karbon számlapos verziónak az állami egyébként forged karbon 199.900 forint, és ez tényleg országosan a legtöbb olyan Casio kereskedő megtalálható, aki rendelt ezekből a modellekből, és azt hallottam, hogy nagyon sokan rendeltek, még olyanok is, akik csak évente egyszer szoktak rendelést leadni, úgyhogy ez most tényleg felbojdulást keltett mindenhol. És szerintem a Casio egyébként nagyon jól óra tett ezzel, ugyanis nagyon sokan voltak, akiket alapvetően a Casio-k világa vonzott G-Shock felől, Edifice felől, akár MTG vagy MRG felől, viszont az automatákat meg távol érezték maguktól, és ezekhez az emberekhez pedig egy remek utat találhat a Casio, úgyhogy ezért mondom, hogy ez most egy új narratíva, hogy mennyire fog komolyabban beleállni a Casio ebbe az automatás dologba, fogalmam sincs, én nagyon örülnék neki, hogyha minél jobban beleállna, és ők is elkezdenek akár automatát, akár luxus, akár prémium automatát csinálni, mondjuk érdekes lenne az MTG vagy MRG sorozatban ilyenekkel találkozni, viszont ez egyfajta kapu, ami megnyílhat a nagyon kemény szívű G-Shock fanok felé az automata világ irányából. Úgyhogy ja, én alapvetően most ennyit szerettem volna az egészről, örülök, hogy megnéztél, és érdekel a véleményed erről a megjelenésről, meg úgy önmagában arról, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Casio 50 év után kijött automata órákkal. Találkozunk legközelebb.